Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, a Földgömb percekre a legfrissebb magazin van előttem. Kocsány Kornéllal beszélgetek, aki szabadúszó fotográfus, beszélgettünk már, tegeződünk. 3 hónap Japánban, akkor kimaxoltad a lehetőséget?
Hát igen, turista vízummal 90 napot lehet ott kint tölteni. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és én mindenképpen szerettem volna a lehető legmélyebbre menni, ha a japán kultúráról van szó. Úgyhogy én kihasználtam ezt a 90 napot, és ennyi idő után repültem haza.
Hát tulajdonképpen a Földgömb magazinban rengeteg nagyon klassz kép van, nekem az aranyhalas tetszik a legjobban, amikor Pali visz 3 zacskó aranyhalat zacskóban, a szerencse fia. És egy napodat kísérhetjük végig, úgyhogy azt beszéltük meg, hogy én majd csak így dobálom be a kulcsszavakat, ami nekem olvasóként kulcsónak minősül, aztán te majd mesélj. De a lényeg az, hogy 6 négyzetméteren Oszaka, ugye, és onnan indultál egy nap a cseresznyevirágzást megtekinteni.
Igen, hát ez egy fiktív nap abból a szempontból, hogy nyilván nem minden napon volt ennyire sűrű, tehát összeraktam azokat a dolgokat, amik igazán jellemzőek voltak számomra ott Japánban. Oszaka volt a bázisom, ez Japán egyik legnagyobb városa, a 3. legnagyobb város, és japán olaszaiként is utalnak rájuk, mert sokkal közvetlenebbek és barátságosabbak, mint Japán többi részén. Tulajdonképpen a stand-up humor műfaja is innen indult ki. És egy családnál laktam, ennek több oka volt. Az egyik, hogy szerettem volna testközelből végignézni egy család életét, és jó volt így bevonódni. Másrészt, hogyha 3 hónapig van ott az ember, akkor ez az egyik legolcsóbb módja a Japánban való létnek, tehát sokkal olcsóbban ki lehet jönni, mint egy hotelben, vagy akár egy hostelben. És minden nap tulajdonképpen innen indultam felfedező útra, és amikor a cseresznyevirágzás történt, ez ugye nem egyszerre történik Japánban, hanem elindul délről, és aztán így halad északra. Ilyen március végén, április elején lehet rá számítani, és ez egy gyönyörű esemény, úgyhogy ezt a, hogy mondjam, eventet választottam ki arra, hogy leírjam ebben a cikkben.
Szóval 6 négyzetméteren megkaptad a reggelidet, gasztróról majd még beszélgetünk, mert azt látom, hogy szeretsz enni, meg sok helyen ettél, egy nap alatt is. A street fotó, ugye, az abban nagyon jó vagy, és azt nagyon szereted.
Hát nekem a street fotó az egyik kedvenc műfajom. Én nem szeretem magamat street fotósnak nevezni, mert az ilyen skatujákat inkább kerülöm, de azon kaptam magam, hogy én az utcán szeretek a legjobban fotózni, gyakorlatilag mindent, ami felkelti az érdeklődésemet. Igen, a 6 négyzetméterre visszatérve, tényleg egy ilyen kis szobában laktam. Az volt a szerencsém, hogy a befogadó családom egy külön lakrészben volt, tehát volt egy kis magánszférám is, de reggelizni, meg vacsorázni sokszor átmentem hozzájuk, és akkor együtt ettünk ott az asztalnál. És itt ilyen kicsik a szobák, tehát nem, hogy nem volt ezen semmi, igen, meglepő, és be lehet lakni ezt is, tehát hogy nem volt nagyobb szobára szükségem. És innen indultam ki minden nap street fotózni, ami igazából Japánban egy egyszerűbb feladat, mint Európában, vagy az Egyesült Államokban, mert az emberek nem szólnak érte annyira. Lehet, hogy zavarja őket, de nem nagyon szólnak. Én meg már megtanultam azt, hogy hogyan maradjak viszonylag észrevétlen.
Érdekes, mert közben a cikkben azt írott, hogy azért vannak tabuk, tehát azért ugye a metró, akkor rögtön közlekedjünk is egy kicsit, hiszen aztán jöttél-mentél. Ott például külön a hölgyeknek való vagonok vannak, ahova ők szállhatnak be, pont azért, hogy ne inzultálják őket. A fotó nem számít ebbe bele?
Hát illetlenségnek számít valakit arcba fotózni az utcán, ez biztos, de a japánok amúgy is sokat fotózgatnak, hát igen, tehát hozzászoktak, meg a turistáktól ezt így elfogadják. Metrón nem fotóztam, telefonálni se nagyon illik, mert ugye aki hangosan beszél, az megzavarhatja mások harmóniáját. A női vagonok pedig igen, direkt arra vannak, hogy csúcsforgalom idején, amikor mindenki nagyon tömörül, de rengetegszer fordult elő a múltban, meg gondolom a jelenben is, hogy ilyenkor főleg a férfiak azért elkezdenek nyúlkálni ide-oda, és ezt megelőzve a nőknek, különösen ezekben a forgalmas órákban, én külön vagonokat szállítanak.
Igen, ezt mondod, tömörülés, azt is írod, hogy nagyon szeretnek sorba állni.
Imádnak, én ezt érthetetlennek találtam, de gyakorlatilag bárhova mentek, sorba álltak, ezt úgy kell elképzelni, hogy még a cigarettázás is egy olyan művelet Japánban, amit az utcán nem lehet csak úgy csinálni, külön ilyen cigizős helyek vannak kijelölve, ezek ilyen elkerített pár négyzetméteres helyek az utcán, és hogyha tele vannak, ami azt jelenti, hogy tehát jó, többen vannak már a szorványosan, igen, akkor oda is sorban állnak, tehát nem egyszer láttam, hogy az emberek ilyen diplomata táskával várakoznak 10-15 percet, hogy elszívhassanak egy cigit 5 perc alatt, és aztán mennek tovább a dolgukra.
Fegyelmezettség, mert olyan kép is van, ahol éppen a hölgy a 3 dohányozni tilos tábla alatt szívja a stagbot. Van egy képünk a japánokról és a fegyelemről, igen, meg az önfegyelemről. Az ugye ebben lehet, hogy sok tévedés is van. Ott te 3 hónap után mit gondolsz erről?
Ez abszolút van. Tehát ott nagyon figyelnek a szabályokra, néha túlságosan is, tehát hogy egészen a merevségig mennek ebben a történetben. De hát azért nyilván minden országban vannak renegátok, és az a kép, ami hát ugye attól vicces, hogy az a kislány az a dohányozni tilos tábla előtt cigizik, azért abból a szempontból csalóka volt, hogy a kislány mögötti rész, az volt a dohányzó rész, tehát aha, olyan nagyon nem csalt azért a hölgy.
De csak nem jutott olyan, be.
Nem jutott be, és akkor ő már úgy volt vele, hogy ezt elszívja. Ez Tokió belvárosában volt egy ilyen talán péntek este, úgyhogy ez úgy nagyjából belefért. De egyébként jól rátapintottál, mert ez a fegyelem ez mostanában kezd bomlani. Tehát itt a 21. században, ahogy egyre változik a világ, az a fajta merev társadalmi rendszer, ami Japánban kialakult évszázadok alatt, az most egyre nagyobb támadás alatt áll, és a fiatalok sokszor már nem akarnak beállni a sorba, szeretnének ők is önmegvalósítani, szeretnék ők is kicsit jobban kiélni a saját kreatív dolgaikat, és ez elég sokszor vezet feszültséghez fiatalok és idősek között.
Ha már a merevség kifejezést használtad, akkor a japánok és az alkohol.
Én arra számítottam, hogy a japánok nem bírják az alkoholt egyáltalán. A valóságban ez úgy nézett ki, hogy tényleg volt a japánoknak egy kis szelete, aki nagyon rosszul reagált az alkoholra. Tehát többször láttam olyat, hogy bennültem egy ilyen izakajában, ami az ottani hát kocsmának felel meg, csak lehet melegételeket is kérni, vagy ilyen falatkákat, hogy a munka utáni közös, kötelező iszogatásra megérkeztek az üzletemberek, és egy ilyen 10 perc múlva már az egyiküket így 4 kézláb kellett, vagy hát a többiek vitték ki a taxiba, mert egy sor után már azt se tudta, hogy hol van. De azért rengeteg olyan japánnal találkoztam, akik elég jól bírják az italt, tehát hogy itt Magyarországon is tisztességgel
megállnák helytán, a helyüket.
Persze, pedig itt azért nem könnyű, de mégis.
Ez úgy van akkor ezekben a kajádákban, ivóhelyeken, hogy munka után ugyan, mint az angoloknál, hogy azonnal az első pubba vezet az útjuk?
Hasonló, tehát hogy ugye amit az előbb említettem, hogy ezek a kötelező céges iszogatások, igen, ezek azért nem olyan önfelett sörözgetések, mint Angliában, ez arról szól, hogy akkor elmennek együtt, addig vannak ott, amíg a csoportban a legfeljebb álló, tehát a legfelsőbb vezető az bírja, általában addig unatkoznak, vagy feszengenek, és akkor utána mennek haza, és akkor látom, hogy a metrón ott alszanak, vagy így bóbiskolnak, de alapvetően szeretik az ivást, és elég nagy a választék is, tehát ami első eszébe jut az embernek Japánról, az a szaké, az ott is népszerű, de nem ezt isszák legtöbbször, tehát a sör az nyilván népszerű, de nagyon sok úgynevezett csűháj van, amik ilyen ízesített vodka vagy sócsű alapú ilyen szénsavas italok, gyakorlatilag az ízesített sörökhöz tudnám leginkább hasonlítani, vagy a viszki szódához, viszki kólához, és ezek azért nagyon fogynak, tehát hogy hatalmas kultúrája van Japánban a közös étkezéseknek, közös iszogatásoknak, úgyhogy nagy élet volt.
Tetszik, hogy nagyon sok japán kifejezést használsz, és magyarázod is meg. Mennyi ragadt rád 3 hónap alatt?
Én majdnem a nulláról indultam, tehát hogy egy tanárral vettem pár órát csak azért, hogy ne tudjanak eladni kilóra, de ez nem sokat jelentett. Annyira különbözik a japán nyelv az indo-európai nyelvektől, hogy annak ellenére, hogy viszonylag jó nyelvérzékem van, meg sok nyelvet tanultam már, azért ez egy teljesen új terep volt, ráadásul nagyon bonyolult az írás, tehát 3 különböző írásmódot használnak, a hiraganát, a katakanát, meg a kanjit, és akkor ezeket minden szövegbe egyszerre, tehát így vegyítik. Én megpróbáltam felszedni ott dolgokat, külön nem tanultam, tanultam, ez arra volt elég, hogy alapkifejezéseket tudjak a végére, illetve hát ez a klasszikus feeling, hogy duolingoztam minden nap, de ez olyan sokat azért nem ért. Most idén megyek Japánba többször is, tehát tavasszal is, meg ősszel is, és erre most egy kicsit már jobban felkészülök, tehát hogy most már az a tervem, hogy azért alap párbeszédeket le tudjak folytatni a helyiekkel, mert azért az sok ajtót kinyit, nem mindenki beszél angolul, úgyhogy fontos.
Miért mész vissza? Ennyire megtetszett? Mert azt mondtad egy előzetes beszélgetésben, hogy kíváncsi voltál, azért akartad kimaxolni a 3 hónapot, akkor ez neked nagyon bejött, nem?
Hát nekem ez nagyon bejött. Én nemzetközi kapcsolatokat tanultam a közgázon, és ezt azért tettem, mert engem mindig nagyon érdekeltek a különböző kultúrák. Pontosabban az, hogy egyes embercsoportok milyen válaszokat adnak az élet nagy kérdéseire, és hogyan szervezik meg saját magukat. És Japán ebből a szempontból egy egészen különleges ország, mert a történelem nagy részében el voltak zárva a világ többi részéről, egy nagyon speciális adottságokkal rendelkező szigeten, és ez egy olyan társadalmi szerveződést meg kultúrát hozott létre, ami egészen egyedülálló, és erre nagyon kíváncsi voltam, és amikor kimentem, nem is csalódtam, tehát hogy tényleg lenyűgözött az, amit ott találtam, és én úgy érzem, hogy ebből többet is tudnék tanulni. Kitaláltam azt, hogy fotótúrákat fogok oda szervezni minden évben, ezt már Nepálba csinálom a kincses kamera égisze alatt, és most akkor úgy döntöttem, hogy idén ezt bevezetem, és a fotótúrák mellett én pár hetet majd én kimaradok, illetve most tavasszal azért lesz egy kicsit különlegesebb kirándulás számomra, mert majd az édesanyámmal fogok kimenni, megmutatom neki Japánt, és aztán miután ő hazament, akkor még én ott maradok, és én úgynevezett vörkövéjjel ilyen különböző, nagyon érdekes helyeken fogok lakni, tehát most csak egyet mondok példának, 2 hetet fogok tölteni egy buddhista kolostorban, egy buddhista pap mellett, annyi lesz csak a dolgom, hogy segítsek a kolostor fenntartásában, takarításában, stb. Cserébe ingyen megszállhatok. De ennek a papnak van ott családja, és egyébként mellékállásban pedig DJ, úgyhogy biztosan nagyon izgalmas környezet lesz, és akkor ott töltök majd 2 hete.
Az zseniális lesz. Azt mindenképpen írd meg a földgömbbe, hogy tudjunk beszélgetni. Tényleg, rengeteg minden lett volna még, a gasztró, meg az összes többi, a közlekedés, a maszk, mindegy, ezt olvassák el a kedves hallgatók a földgömbre a legfrissebb lapszámban. És ha már a képeket akartam volna mondani, van egy képed, nem az újságból, úgy egyáltalán Japánról, ami neked nagyon fontos. Ha már azt mondtad, hogy milyen válaszokat adnak ott, ez a kialakult speciális társadalom, milyen válaszokat ad az élet nagy kérdéseire. Van olyan kép, amiben van valami válasz, szóval valami, ami neked nagyon fontos?
Hú, ez egy nagyon jó kérdés, ezen kicsit gondolkoznom nem kell. Baj. Van olyan kép, amit szeretek természetesen, meg több képet is szeretek, de hogy egyfajta választ arra, jó, kitaláltam. Van egy olyan képem, amit azért szeretek nagyon, mert elég jól jellemzi Japánt. Én éppen az utcán fotóztam, és megláttam a szemközti, tehát az utca túloldalát megláttam, és nagyon tetszett az épületek, meg az egésznek a kompozíciója, és vártam, hogy a képbe besétáljon 2 ember.
Ja, itt van a kép előttem, látom. Igen.
Nagyon sokszor az történt, hogy az emberek egyből lehajoltak, amikor elmentek a kamera előtt, hogy ne legyenek rajta a képen, csak arra ugye nem számítottak, hogy lehajolva is benne lesznek. Egy idő után elkezdtem ezeket a képeket gyűjtögetni, hogy az emberek lehajolnak a kamerám előtt, és volt egy olyan kép, amikor 2 nő hajol le, pont ugyanúgy, ahogy hajlik a lámpahoz fölöttük, és az nekem nagyon-nagyon tetszett az a kép, nagyon jellemző volt Japánra, úgyhogy azt nagyon szeretem. Illetve még így a beszélgetés végén elmondanám, hogy azt a sok lelkesedést meg tapasztalatot, amit én ott gyűjtöttem, azt elterveztem, hogy készítek majd erről egy podcastet, és amikor hazajöttem Magyarországra, akkor dr. Székács Annával csináltam egy ilyen 2,5 órás beszélgetést az országról, ő Magyarországnak a legjobb, vagy leghíresebb japanológusa, és azt a beszélgetést tényleg nagyon ajánlom mindenkinek, hogyha érdekli Japán, mert abban minden van, kultúra, földrajz, történelem, aktuális sztorik, tehát minden érdekesség benne van, és szerintem az nagyon jól sikerült.
Jó, a kolostor után megbeszélgessünk, jó? A DJ kolostor után.
Rendben.
Örülök, hogy itt voltál, köszönöm szépen. A legfrissebb lapszámot, a legfrissebb földgömb magazint ajánlottam, őszinte szívvel, és Kocsány Kornéllal beszélgettem, aki szabadúszó fotográf.
Köszönöm
Kornél, jó utat majd.
Köszönöm.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.